Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén hálaadással dicsőítsük Istent, a 264. dicséret első versét énekeljük fennállva. A 264. dicséret első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket a 214. dicséret éneklésével. 214. dicséretnek mind a 10 rövid versét énekeljük el. A 161. dicséret dallamára fogjuk énekelni, ugye az az, amely úgy kezdődik: Síes keresztjén. Az az ének szépen végig kíséri azokat a dolgokat, amelyek jelentik a mi keresztény életünknek a helyzeteit és tanításait. Figyeljünk a szövegére is. A 10. versnél majd Erika le fog menni a gyermekisten tiszteletre az alattunk levő gyülekezeti terembe, ahová szeretettel hívjuk a gyermekeket. 214. dicséret így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. A mi segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint megírva találjuk Mózes 4. könyvében. Mózes 4. könyvében a 20. résznek az első 13 versében, megnevezett helyen ezt olvassuk: Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cin pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bár csak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, és nincs szőlő sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, s arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, s a szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, adj inni a közösségnek és az állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, s ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hadd köszönjük meg neked, hogy eléd állhatunk. Köszönjük neked mindazt, ami megelőzte ezt az eléd állást. Köszönjük, hogy erre a világra hoztál bennünket. Köszönjük, hogy őriztél, vezettél, szerettél, gondoskodó embereket adtál nekünk. És köszönjük, hogy feladatokat bíztál ránk. És köszönjük, hogy most is indítottad a mi szíveinket, hogy hozzád jöjjünk, hogy veled találkozzunk. Mert szomjazott a mi lelkünk a te igéd után, az élet vize után, amely táplálja a híveket. Urunk, köszönjük, hogy erre a találkozásra most lehetőséget adtál. Köszönjük, hogy minden kifogást elhárítottál, minden akadály megszűnt, hogy mi veled legyünk. Hoztuk eléd életünknek gondjait, terheit, de Urunk, engedd meg most, hogy a hálaadásunkat is hozzuk, hogy a te megtartó szereteted által élünk, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk hálát adni. Urunk, hívunk és várunk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet. Szent lelked által légy közöttünk, a te igéd által egyenként szólíts meg bennünket, szóljál hozzánk, erősítsed meg a hitünket, bátorítsad meg a mi lelkünket, és közöld velünk a te bűntörlő erőddel azt, hogy mennyire szeretsz bennünket. Így légy most közöttünk, Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk a 166. dicséret első és második verseit énekeljük fennállva. A 166. dicséret így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Mózes 4. könyvében, 20. rész első 13 versében, amelyből most a 4. vers első felét újraolvasom közöttetek. Így hangzik: miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy lázadás története van előttünk. Nem akármilyen lázadás, hanem egy olyan lázadás, ahol Istennek a választott, megszabadított népe lázad a választója és megszabadítójával szemben. Egy lázadás, amelyben azok, akik mindent köszönhetnek az Úrnak, azok szembe mennek vele. Egy lázadás, amelyben azok, akik mindent Istentől kaptak, akik tulajdonai az Istennek, azok úgy gondolják, hogy számon kérhetik az ő urukat. Úgy gondolják, hogy pellengére állíthatják az Istent. Úgy gondolják, hogy nekik joguk van az Istent számon kérni azért, ami történt, mert ők másképp látják a dolgokat, mint ahogy az Isten látja. De mielőtt még ilyen nagy általánosságban tekintenénk erre a történetre, kicsit helyezzük el, hol is járunk és mikor. Hát nagyon régen járunk. Több mint 3000 évvel ezelőtt, talán 3400-3500 évvel ezelőtt járunk, és a Sínai félszigeten vagyunk. Hogy kerültünk a Sínai félszigetre? Nagyon hosszú történet ez, akik olvasták az előzményeket, vagy hittanórán tanulták, azok emlékeznek rá, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot, elhívta Háránból, legalább egy gyermeket és sok utódot ígért neki, és ez így is lett. Az ősatyák pedig József révén Jákob fiai Egyiptomba kerültek. Egy nagy család került Egyiptomba, és ott nagy néppé lettek több száz esztendő alatt. A helyzet azonban változott, talán a történelmi helyzet is, ez most messzire vezet, több elképzelés is van, mi történhetett ott Észak- és Dél-Egyiptom között, de a lényeg az, hogy az egyik fáraó egyszer csak ráébredt, hogy itt van ez a sémi nép, akik sokan vannak, egyre többen lesznek, és valójában ezek a rokonai azoknak, az őket, az ő határaikat gyakran fenyegető mindenféle sémi hordákkal, amelyek sokszor megtámadták Egyiptomot. De a hordák ezt nyilván az egyiptomiak gondolták, a támadók kicsit másképp látták ezt a kérdést. És veszélyesnek, ma így mondanánk, nemzetbiztonsági kockázatnak tekintette azt, hogy ott van ez a nép, amelyik esetleg ellenük fordul. Túl sokan vannak, valamit tenni kell. Több ötletet is előhoztak az akkori kor szokása szerint. Az első ötlet egyébként az volt, hogy odaküldték Sifrát és Puát, a két bábát, hogy ha fiúgyermek születik, akkor azokat gyorsan intézzék el, és csak a lánygyermekeket hagyják meg, de ezek félték az Istent, úgyhogy ezt nem hajtották végre. És utána pedig jött az a ötlet, hogy jó sok kényszermunkával próbálni őket rávenni arra, hogy kevesebben legyenek, ez sem sikerült, és aztán utána a fáraó elrendelte, hogy minden fiúgyermeket bele kell dobni a Nílusba, aki megszületik. Nyilván a célja az volt, hogy mivel nem lesznek fiúk, majd elkeverednek az egyiptomiakkal, és a probléma viszonylag könnyen idővel megoldódik, amit a jelenlétük jelentett. Azonban Isten mindent jóra tud használni, az emberi gonoszságot is. Megszületett egy gyermek, annak a Mirjámnak a testvére, akit éppen olvastuk róla, hogy meghalt, itt halt meg, jóval később vagyunk már, megszületett egy gyermek, és az édesanyja nagyon sajnálta, persze, hogy nem akarta beledobni a Nílusba, eszébe se jutott. Rejtegették, de egy idő múlva nem lehetett tovább rejtegetni, hiszen sírt, hangja volt, és nyilván akkor is a szomszédok között biztos akadtak rosszakarók, azok mindig vannak, akik hajlandók voltak jelenteni. Úgyhogy napközben egy gyékény kosárban, amit szurokkal kikentek, a nádasban vagy a sás közé tették a Nílusba, és a Mirjam nővére vigyázott rá. És hát ugye egyébként innen ered a Mózes kosár elnevezés, majd később látjuk, ez egy bibliai elnevezés. Arra sétált a fáraó lánya, meglátta, megsajnálta, ő adott neki nevet, a vízből húztam ki, Mózes lett a neve. Az édesanyja lett Mirjam segítségével szoptatós dajkája, és felnőtt Egyiptomban, a fáraó udvarában, mint a fáraó unokája, mint aki egy előkelő, aki megtanulta mindazt, amit akkor tudni lehetett Egyiptomról, erről a szuperhatalomról, a világpolitikáról, a kormányzásról, a tudományról, amit akkor tudni lehetett. Talán nem sokkal több jobb iskola volt a világon abban az időben, mint amit Mózes elvégzett. Aztán egy gyilkosság miatt el kellett menekülnie. Itt nem egy rablógyilkosságra kell gondolni, hanem arról volt szó, hogy az egyik Hébert, egy egyiptomi felügyelő bántalmazott, és ő megvédte, de közben megölte az egyiptomi felügyelőt. El kellett menekülnie, Sínai félszigetre menekült. Ott találkozott egy lányjal, azt feleségül vette, az apósa Jetró lett, az ottani népnek az egyik papja, ő egy nagyon bölcs ember volt egyébként, a későbbiekben is hasznos tanácsot adott, és utána az apósa Juhait vigyázta, pásztorolgatta a Sínai félszigeten. Talán úgy gondolta, hogy az élete révbe ért, és akkor történt valami. A kíváncsisága az, ami talán utána lehet, hogy megbánta a kíváncsiságát, mert hogy látott egy égő, el nem hamvadó csipkebokrot, oda ment megnézze, hogy mi történik, és az Úristen megszólította. Az még hagyjám, hogy megszólította, de talán van tapasztalatunk, hogy az Úristen megszólít, akkor utána a dolgok nem maradnak úgy, mint előtte voltak. Akkor utána valami változás fog bekövetkezni. Hát Mózes is így járt, mert azt mondta neki az Úristen, hogy menjen vissza, és hozza ki a népet Egyiptomból, mert az imádkozik, és hozzá kiállt. Nem volt túl lelkes, tehát ezt azért hozzá kell tenni, megpróbálta a feladat elől kibújni, nagyon jól tudta, hogy emberileg az ő esélyei nem túl nagyok, ez egy lehetetlen küldetés, de hát nem volt mit tenni. Ugye ez is így van a mi életünkben is, hogyha Isten mond valamit, akkor nincs mit tenni. mi aztán találhatunk ki kifogásokat, de hogyha ő akar valamit, azok a dolgok úgyis úgy lesznek, ha tetszik, ha nem. Hát Mózesnek nem nagyon tetszettek. De elindult. Elindult, és végül, hát nem egyszerűen, de azért 10 csapás árán a fáraó elengedte végül a népet, amely kivonult, Isten vezette felhőoszlopban, tűzoszlopban, és ugye itt rögtön mindenben látszott Istennek az előrelátása, nem véletlenül kellett Mózesnek ezt a sok iskolát kijárni, mert egyrészt tudta, hová kell menni, amikor a fáraóhoz ment, és azt is tudta, hogy hogy kell kimenni Egyiptomból, úgy, hogy ne érintse a katonai bázisokat, hogy ne azokon az utakon menjen, ahol szembe találkozhat azokkal az alakulatokkal. Tehát valószínűleg szerintem Mózes még azt is tudta, hogy milyen katonaságot mozgósítanak ellenük, amikor kiindultak. Mert ugye ezek protokollok voltak, amiket végre hajtottak, nem hirtelen találták ki a dolgokat, és ügyesen ki tudta kerülni. Volt egy komoly probléma, át kellett kelni egy tengeren is, de ott meg hát ugye a tenger ketté vált, és sikerült azon is a Sástengeren átkelni. És aztán utána úgy tűnhet, hogy na most már évbe értek, hiszen Mózes ismerte a Sinai félszigetet, ott legeltette a juhokat, úgyhogy tudta, hol van minden, de nem ilyen egyszerű, mert a nép egyszer csak elkezdte észrevenni, hogy sokkal jobban éltek Egyiptomban. Elkezdte észrevenni, hogy itt bizony vigyázni kell az étellel, az víz sincsen mindig, sokkal bonyolultabb az élet. Az Egyiptomban, a Nílus delta vidékén éltek, az egy nagyon gazdagon termő terület. Ott viszonylag könnyű az ételt megtermelni, és viszonylag jó módban élhettek. Hát ez a jó mód megszűnt. Megpróbáltatások jöttek, küzdelmek jöttek. És hiába kapták meg a szövetség jeléül a 10 parancsolatot, kötött Isten az egész néppel szövetséget, meg készült el a kijelentésnek a sátra, készült el a szent sátor, folyamatosan lázadások követték egymást. A fő probléma általában egyébként az volt, hogy valami az étellel, az itallal, mindazzal, a környezeti helyzettel, amelyben voltak, ez volt a fő probléma. És mindig Mózeshez mentek. Most is Mózestől kérdezik, és Árontól, miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Ez a kérdés, ez egy vád. Miért hoztatok minket ide? Hát mit akartok ti most? Hogy kerültünk ide? Miért kerültünk ebbe a helyzetbe? Ti vagytok a hibásak. Vagy ha idehoztatok, miért nem gondoskodtok arról, hogy legyen elég innivaló, ennivaló? Fel is sorolják, rossz helyre hoztatok. Nincs hely vetésre, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs. Micsoda panasz áradat. Nem ismerős ez a sok panasz? Amikor az ember elkezd panaszkodni, hogy ez sincs, az sincs, semmi nem tetszik, semmi nem jó. De nem akárki panaszkodik, ezzel kezdtem, Isten népe panaszkodik, akit éppen megszabadítottak a rabszolgaságból. Már nem emlékeznek erre az örömre. Már eszükbe se jut, hogy hogyan indultak el. Eszükbe se jut, hogy a fáraó az életükre tört. Már az nem számít. Valahogy megszépült a messzeségben ez a történet. Mert ott még volt füge, volt szőlő, és jobb élet volt, mint itt van. Mit kezdjünk most ezzel a történettel? Azért mondtam el, hogy mindannyian értsük, érezzük, honnan, hová haladunk. Hát először is azt gondolom, hogy látni kell, hogy a helyes látás nem a népnek a látása, hanem a helyes látás az, ahogy Isten értelmezi ezt a történetet. Mégpedig a helyes látás az, azt kell meglátni, hogy ezt a népet Isten vezeti. Nem a nép dönti el, hogy hová akar menni. Azt látjuk, a nép oda akar menni, ahol van füge, van szőlő, van hely a vetésre, van elég víz, ahol jó mód van. A nép oda akar menni. De Isten nem biztos, hogy ezt látja helyesnek. Lehet, hogy az ő prioritásai nem teljesen ugyanezek. Biztos, hogy nem ugyanezek. Isten vezeti a népet, és az a célja, hogy az ígéret földjére eljussanak. Mert ő ezt így tervezte, így ígérte, és így hajtja végre. Ezt a népet Isten vezeti, és neki, ennek a népnek, Istennek kell engedelmeskednie. Akkor is, hogyha nem mindenben ért egyet. Nem az a kérdés, hogy mit gondol a nép. Az a kérdés, hogy mit akar az Isten. Mert hogyha az lenne a kérdés, hogy mit gondol a nép, akkor akár demokráciát is csinálhatnának, hogy ebben a helyzetben demokratikus döntés lenne, lehet, hogy visszamennének Egyiptomba. De Isten nem ezt akarja. Ez az ő népe, az ő tulajdon népe, amely hozzá tartozik, amelyet ő hívott el, ő választott ki. Ő vezeti ezt a népet. Ő vezeti ezt a népet, és a népnek az a dolga, hogy engedelmeskedjen neki. Számomra ez a történet azt is jelenti, így a reformációnak a ünnepéhez közeledve, vagy az emlékéhez közeledve azt a képet juttatja eszembe, amiről az új szövetség úgy beszél, hogy az egyház feje Krisztus. Mert ahogy akkor volt egy népe, egy választott népe Istennek, egy szövetsége, az Ószövetsége, úgy ma is van egy választott népe Istennek, az új szövetség népe. Az új szövetség népe, amely szintén nem egy demokratikus közösség, hanem olyan, amely Istennek engedelmeskedik. Ez a jellemző az új szövetség népére. Az új szövetség népe az, amelynek a vezetője Krisztus. Ő a test, mi néki tagja. Ő a fej, mi pedig a tagjai vagyunk ennek a testnek, és ugye jobb esetben, hogyha jól működik a testünk, akkor általában amit elhatározunk, azt csinálják a végtagjaink, és nem önállósítják magukat, az már nagy baj. Hogyha a lábunk egyik erre megy, a másik arra megy, hát abból elesés lesz előbb-utóbb. De nem az, amit szeretnénk. Az egyház ilyen, van feje, az egyház ilyen, van, aki vezeti, van, aki elhatározta, hogy mi a feladata, mi a célja, és azok, akik ennek a tagjai, azok őt követik. Tehát hogyan leszünk mi ennek az egyháznak a tagjai? Bár remélem úgy kell feltenni a kérdést, hogyan lettünk ennek az új szövetségnek a tagjai. Nos, nem úgy, mint a zsidók. Mert abban az időben úgy lett valaki a tagja ennek a szövetségnek, hogy zsidónak született. Hogy beleszületett ebbe a népbe. És ha beleszületett, akkor neki az Úr volt az Istene, és akkor ők ennek a népnek a tagjaiként az Istennek engedelmeskedtek. Mi nem tudunk ebbe csak úgy beleszületni. Illetve tudunk, és azt gondolom, hogy ez áldás is, hogyha beleszületünk, áldás is, hogyha vannak olyan őseink, akik hitvalló módon éltek, akik Istenhez ragaszkodtak, akik az ő szeretetét megtapasztalták ebben a világban, és vannak, hiszen ha nem lettek volna itt Csillaghegyen is, nem állna ez a templom. Ha nem lettek volna, nem lenne ez az egyházközség. És az a sok többi, több mint 1000 egyházközség, amik a magyar református egyházat alkotják csak itt Magyarországon, akkor nem lenne. Ha nem lettek volna olyanok, akik komolyan veszik Istennek a szavát, az ő vezetését, és engedelmeskednek neki. De hogyha személyesen nincsen is ilyen előzményünk az életünkben, Isten akkor is ugyanúgy az ő népe tagjának tekint bennünket. És hogyha vannak ilyen előzmények, akkor is szükségünk van ugyanarra, mint amire mindenkinek. Mégpedig arra, hogy Krisztus áldozatát, melyet értünk hozott a kereszten, elfogadjuk. Úgy leszünk a tagjai ennek a közösségnek, hogy érvényesnek tekintjük Jézus Krisztus kereszthalálát a magunk életére. Érvényesnek tekintjük azt, hogy a mi bűneinket is eltörölte, hogy megváltott bennünket. Hogy hiába vagyunk ilyenek, amilyenek, és énekeltük, hogy milyen az élete az embernek igazán az Isten előtt és az Isten szemében, láttuk az énekben is, hogy magunkra ismerhetünk, hogyha Isten vizsgálja meg a mi cselekedeteinket, akkor bizony nem tudunk megállni előtte, de mégis, ugyan Isten ezt előre tudta, elküldte az ő fiát, hogy a büntetést, amit mi érdemelnénk mindezért, előre helyettünk letudja. Megváltott népe vagyunk, megvásárolt, Krisztus vérén vásárolt népe vagyunk az Istennek, az új szövetségnek a népe, így leszünk a tagjai. De ugyanaz igaz, mint az Ószövetségben, Isten vezet. Jézus Krisztus az egyháznak az ura. A reformációban ez volt az a felismerés, amely megjelent. Nem a pápa az egyház vezetője, nem a földi emberek, az egyház vezetője Krisztus. És Krisztusnak kell engedelmeskedni az egyháznak. Az a célja az egyháznak, hogy keresse, kutassa az Istennek az akaratát, és azt valósítsa meg. Függetlenül a kényelemtől, függetlenül mi lenne egyszerűbb, függetlenül mit gondolnak a többiek, mit gondol a világ, mit gondolnak a hitetlenek, ez lényegtelen, hogyha mi Istenre figyelünk. De kik a tagjai? Érdekes beszélgetésem volt nemrég a konfirmandusokkal, az új konfirmandus csoporttal talán, egyházról, hogy hogy is van, hogy lesznek, kik is az egyház tagjai. Érdekes, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az egyház tagjai azok, akik valami módon beiratkoznak, vagy nem tudom, hogyan lehetünk az egyház tagjai, vagy megkeresztelkednek. De az egyház, mi is az egyház? Az egyház a közösség. Az egyház az a közösség, amely együtt van. Az egyház az a közösség, amely egy Krisztusban. Az egyház az a közösség, azoknak az embereknek az összessége, akik elfogadják a Krisztust fejüknek, akik neki engedelmeskednek. Kedves testvérek, néha ebben egy kicsit tévedésben vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy mi bármit hihetünk. Azt, amit mi jónak látunk, és ahogy mi gondoljuk. De valójában, akkor, amikor mi megkeresztelkedünk, amikor konfirmálunk, amikor imádkozunk, amikor az Isten dicsőítjük, akkor mi igazából azt kell, hogy higgyük, amit az egyház, amit az egész közösség hisz Krisztusról, hogy ő a megváltó. Azért vagyunk egy közösség, mert egy a hitünk, mert egy a Krisztus, mert egy az Urunk, mert ugyanúgy hívott el, ugyanúgy váltott meg mindannyiunkat. És a mai mi dolgunk ma is az, arra menjünk, amerre az Úr jónak látja. Sajnos, és nem sokat változott a helyzet, magunk is lázadozók vagyunk. Vannak saját elképzeléseink, amiket Istenen akarunk számon kérni. Hogy hogyan kellene lennie a dolgoknak, hogyan kellene alakulnia a magunk életének, és amikor fellázadunk, szembe kerülünk azzal, hogy Istent számon kérjük, miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a posztába. Nem tudjuk, hogy Isten milyen módon akarja vezetni az ő népét. Néha pusztán kell keresztül menni. Néha az a környezet, ami körülvesz bennünket, nem barátságos. Néha üldözik a Krisztus követőit. Ma is van erre példa. Máskor meg megvetik, kinevetik. De ennek mindnek nincs jelentősége. Jelentősége annak van, amit Isten elhatározott és véghez visz. Fontos, hogy mi ezt lássuk, és nem mást. Hogyha megnézzük a kornak az iratait, nem sok minden maradt meg 3500 évvel ezelőttről, azt látjuk, hogy a zsidókról hát kevés dolog szól, mondjuk így finoman szólva. Nem mindenről szól minden, ugye kevésbé van dokumentálva, mint a mi mindennapjaink, ugye nem jelentkezett be azonnal a híradó, hogyha történt valami, tehát sokkal másképp működtek a dolgok, nagyon kevés dolog maradt meg. Hogyha ma így korban játszódna mindez le, azt gondolom, hogy a hírek nem erről szólnának. Talán egy-két bulvár hírben megjelenne, hogy hát van itt egy nép, amely fel-fel tűnik valahol, aztán eltűnik, egy-egy kis csatát megvív, aztán eltűnik, de a történelem nem róluk szólt. A világtörténelem Egyiptomról, a világtörténelem a nagy dolgokról szólt, talán arról, hogy ki lesz a következő fáraó, talán arról, hogy a különböző irányzatok hogyan fognak egymással vetélkedni, ki fog felülre kerekedni, talán egy korrupciós ügy volt az, ami Egyiptomot és a környéket, a Közel-Keletet foglalkoztatta. Nem erről szólt. De azok, akik benne voltak, azok számára ez volt az élet, és ez volt az örök élet. Mi a fontos? Nem biztos, hogy az a fontos, ami a világ számára fontos. Nem biztos, hogy azok az igazi nagy kérdések, amiről a társadalom akar beszélni. Isten vezeti az ő népét. Megmondja, mi a fontos, megmondja, mire kell figyelni. Azon túl, hogy még sokat tudnék beszélni arról, hogy a nép, Istennek, népnek és Istennek milyen a viszonya, még valamit azért szeretnék egy kicsit másik oldalról is megvilágítani. Olyan ez a történet, Izraelnek az a lázadás története kicsit, mint a mi történetünk is, mint a mi személyes történetünk. Izrael egyszer csak megtapasztalja, van egy Isten, van egy szabadító Isten, lehet másképp, megváltozhat minden. Milyen hihetetlen, amit nem is gondoltunk volna, hogy Egyiptom, ez a hatalmas birodalom, ez a hatalmas hadsereg, ez a gazdaság, mindez, semmit nem ér az Istennel szemben. Ilyen Istenünk van, megszabadított, micsoda élmény. Micsoda élmény találkozni a hatalmas Istennel. És milyen csoda élmény a mai embernek is egyszer csak találkozni az Istennel. Egyszer csak meghallani, hogy amit a Biblia ír, az nekem szól. Egyszer csak megérteni, hogy amit Isten üzen, az örömüzenet, az nekem akar örömöt okozni. Hogy a bűnbocsánat az nem csak egy szó, hanem az, amit Isten számomra elkészített. Az új élet az valami olyan, amit Isten nekem akart. Minden időknek előtte, az ő döntése szerint, ahogyan olvastuk nem olyan régen az Efézusi levélben, a teremtés előtt döntött, hogy az övéi lehetünk, hogy meg akar menteni. Micsoda öröm találkozni az Istennel, micsoda öröm hitre jutni, micsoda öröm megérintetnek lenni Isten evangéliumában. Micsoda öröm. Talán emlékszünk erre az örömre, amikor hallottuk az ő szavát, amikor megszólított, amikor lelkesedtünk, amikor égtünk a tűzben, az övéi vagyunk, hozzátartozunk, Isten gyermekei vagyunk. És aztán utána jön a folytatás, hogy Isten vezetni akar bennünket. És aztán jön a lázadás. Egy idő múlva már talán nem is olyan fontos. Egy idő múlva már a kifogásaink vannak. Nem tetszik ez, nem tetszik az. Valójában kényelmetlen is egy kicsit ez az egész. Talán Isten azt akarja, hogy megváltozzunk. Úgy tűnik, hogy Isten mindenképpen változást akar az életünkbe. Amikor kiderül, hogy mindez át kellene, hogy formálja az egész életünket, a szemléletünket, a mindennapjainkat, akkor jönnek a lázadások. Elhallgatjuk ezt, nem figyelünk arra, akkor megpróbálunk valami kompromisszumot kötni Istennel. Nem mondjuk azt, hogy Urunk, nem akarunk hívők lenni, de azért nem annyira. Nem akarjuk túlzásba vinni. Nem. Ugye túlzásba vinni azt jelenti, hogy azt csináljuk, amit az Isten mond. Megpróbálunk távolságot tartani az Istentől. Azt mondjuk, nekünk még sok más dolgunk is van ezen kívül. Sok más feladatunk is van ebben a világban. És jönnek a lázadások. És ugye értjük, hogy Istennek nem esnek jól a mi lázadásaink. Ugye értjük, hogy mindez nem olyan egyszerű dolog csak, hogy azt mondjuk, hogy hát most akkor nem figyelek rád, Uram. Mert nem arról van szó, hogy valaki, akinek az Isten senki, akinek a számára teljesen mindegy, hogy mit mond a Biblia, az lázad fel. Annak mindegy, bocsánatot kérek. Most még mindegy neki. Hiszen az ő útja nem az Isten útja. Ő még nem értette meg az evangéliumot. Őt még nem szólította meg. Ő még nem fogadta el Istennek a hívását. Ő még nem mondott rá igent. Ő még nem indult el az Istennek az útján. Ő lázadozik. Mi változik? De ha az, aki Istennek a gyermeke, aki el akarta magát kötelezni, aki elindult ezen az úton, az fordul szembe az Úrral, az ő saját népének a tagja nemet mond az Isten hívására, és nem hajlandó engedelmeskedni, és kifogásokat keres, és vádaskodik az Istennel szemben. Kemény dolog. Kedves testvérek, ez életünk, örömök és elbukások története is. De milyen jó, hogy egyrészt látjuk, hogy van kegyelem. Hogy Isten nem vonja meg az ő szerető kegyelmét rólunk. Megtart, és ajándékokat ad. És olyan jó dolog, hogy vizet kapnak akkor ott, meg sok mindent gondoskodik rólunk, róluk Isten, és látjuk, hogy rólunk is gondoskodik. Ez egy hálaadó ünnep. Isten gondoskodásának az ünnepe. Mégpedig Isten olyan gondoskodásának az ünnepe, amely mindennek ellenére történik. Ellenére a mi bűneinknek, a mi lázadozásainknak, Isten gondoskodik rólunk, az ő kegyelméből. Úgy van ez, kedves testvérek, hogy amikor Isten gondoskodik rólunk, sokszor az olyan magától értetődő. Ha szalad a szekér, nincs baj. Magától értetődő. Akkor tűnik fel, hogy milyen nagy hiány lenne, ha nem lenne ott az Úr, amikor ez a gondoskodás, minthogyha nem lenne olyan teljes. Amikor bajok vannak, amikor nehézségek vannak, amikor döccen az a szekér, amikor az életünk nem úgy megy, mint ahogy szeretnénk. Amikor az emberi kapcsolatainkban elmélyül a válság, amikor nem tudunk egymásra igazán figyelni, nincs békességünk, amikor a külső dolgok is rosszul alakulnak, akkor ránk nehezedik az élet terhe, és akkor érezzük igazán, hogy milyen nagy dolog, hogy Istenhez akkor is mehetünk. Mert nem csak gondoskodik rólunk, minden tekintetben, hanem gondoskodik a mi lelkünkről is. És ajánlja újra és újra a hozzátérés és az újrakezdés lehetőségét. Minden alkalom, egyszerre, amikor megterítjük az urasztalát, egy ilyen alkalom is. Emlékeztet bennünket arra a szabadításra, amit a mi számunkra ott a kereszten véghez vitt. Olyan jó, hogy ezek a hálaadó alkalmak, az új kenyérért való hálaadás, és az új borért való hálaadás, egyszerre az úrvacsora jegyei is. Az úrvacsora jegyei is. Krisztus vérére emlékeztet bennünket arra, hogy Isten gondoskodik rólunk. Úgy szoktam mondani, hogy a kenyérre mindenképpen szükség van, a bor már egy kicsit ráadás. Nem az úrvacsorához, hanem az asztalra. Olyan jó, hogy bor is van, nem? Olyan jó, hogy több van, mint amire mindenképpen szükségünk van. Hogy jut egy, néha egy kicsit több is, kicsit több öröm, egy kicsit több ajándék, egy kicsit több étel, egy kicsit jobb, mint ami a létfenntartáshoz szükséges. Ilyen Istenünk van. Így szeret bennünket. És mi tudunk-e úgy válaszolni, hogy igen, mondunk neki újra és újra, hálásak vagyunk azért a szabadításért, és emlékezünk rá örömmel, hogy az övéi vagyunk. És elhatározzuk, hogy az ő szent lelkének a segítségével igyekszünk ezen az úton meg is maradni. Olyan jó lenne, hogyha mi, akik ma úrvacsorázunk, akik tudunk, vagy akik nem tudnak is, ezzel az elhatározással indulnánk el. Isten tartson meg bennünket ezen az úton, és őrizzen meg bennünket. Ha pusztán megyünk át, hogyha ligeteken megyünk át, bármilyen is legyen az az élet, amelyen vezet bennünket az Isten, maradjunk meg az övéinek, hozzátartozóknak, akiknek megígérte, hogy ebben az életben már az örök életnek a jó ízét is nekünk adja, és egykor elnyerjük az életnek a koronáját. Amen.
Az Úr adjon mindnyájunknak békességet. Befejező énekként énekeljük a 447. dicséret első és második versét. A 447. dicséretet énekeljük. Uram, bocsásd el szolgádat békével. Mind a két verset énekeljük. Istennek szent népe, áldjon meg téged az Atya Úristen, aki az életet adta. Áldjon meg téged a Fiú Úristen, aki az életét adta. És áldjon meg téged a Szentlélek Úristen, aki az új életet adja. Amen.